Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére olvasom Istennek igéjét a Zsoltárok könyvének 23. fejezetéből végig. Így szól a fennnevezett helyről Istennek igéje. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem, ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér, életem minden napján, és az Úr házában lakom, egész életemben. Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünk befogadását és megtartását. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk, hogy gyakran olyan a mi életünk, mint egy szétszéledő nyáj. Azt érezzük, hogy aprózódik, roncsolódik sok minden benne, ez gyakran nem is magunkban, hanem a környezetünkben, a korban, külső dolgokban keressük a hibát. Kérünk, adj nekünk igaz önvizsgálatot, tudjuk meglátni azt, amit te helyreállíthatsz bennünk. Így jöjjön a te megújító kegyelmed a mi életünkbe, így vezess bennünket, hisszük, hogy a te hangodat hallottuk akkor is, amikor a mai napon ide jöttünk a templomba. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket. Légy jelen közöttünk, ott, hogy lehessen olyan csend a mi szívünkben, amelyben a te halk és szelíd hangodat meghalljuk. Jöjj közénk lelked által, áldj meg bennünket jelenléteddel. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, a mai istentisztelet alapigéjét, Zofoniás próféta könyvének 3. fejezetéből a 13. verset olvasom. Így szól Istennek igéje. Izrael maradéka nem cselekszik hamisan, nem beszél hazugul, és nem lesz csalárd nyelv szájában, olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki, legelésznek és heverésznek. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, amikor először Zofóniás könyvét olvastam, és azóta is, amikor többször olvasom, mindig egy orgona koncert jut eszembe, egy templomi orgona koncert, amikor is az organista egy olyan darabot játszott, amely több tételből állott, és mindegy egyes tételnek azonos volt a szerkezete, egy hosszabb és egy rövidebb részből tevődött össze. A hosszabb rész nagyon hangos volt mindig, nagyon diszonáns, szinte fülsértő. Aztán mindig követte egy második rész, egy harmonikusabb, rövidebb és halkabb szakasz. A darab különös volt és megdöbbentő, meg kell mondjam őszintén, néhányan ki is mentek a templomból, de mégis valamit üzent és megvalósult benne az, amit a legnagyobb művekben szoktunk érezni és megvalósulni, amit görög eredetű szóval katarzisnak nevezünk, amikor azt érezzük, hogy a mi lelkünk megtisztul, csillog, kifényesedik. Valahogy ott csillogott ebben a műben benne a remény. Ott csillogott benne az a remény, amely arról szól, hogy lehet sok nehézség, és lehet sok olyan dolog az életben, ami valóban olyan, mint egy fülsértő, hamiskás darab, de mégis utána következik az, ami az egészet kisimítja, lecsendesíti. Valahogy ilyen Zofóniás próféta könyve is. Talán ki lehetne írni a könyv elejére, hogy kezdő bibliaolvasók kezébe nem való. Miért mondom ezt? Azért, mert ez a kis prófétai könyv, ennek a könyvnek a nagy része az Úr haragjáról szól. és az Úr haragjáról szóló idézetek, gondolatok, proféciák nem andalító muzsikák, hanem fülsértő lehet a csupán még tejen nevelkedett keresztjének számára. De melyek is ezek, és mennyire így van ez, engedjétek meg, testvéreim, hogy ennek érdekében idézzek pár szakaszt Zofóniás könyvéből, amelyek az Úr haragját írják le. A könyv első fejezetének harmadik verse így hangzik. Elsöprök embert és állatot, elsöpröm az ég madarait és a tenger halait, a botránkoztató dolgokat, a bűnösökkel együtt, kiírtom az embert a föld színéről, így szól az Úr. Aztán később ez olvasható a 14. verstől. Közel van az Úr nagy napja, közel van, igen hamar eljön. Keserves hang hallatszik az Úrnak napján. Kiáltozik akkor még a hős is. Haragnapja lesz az a nap. Nyomorúság és ínség napja, pusztítás és pusztulás napja, sötétség és ború napja, felhő és homály napja, kürszó és riadó napja az erős városok ellen és a büszke bástyák ellen. Rémületbe ejtem az embereket, botorkálnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen. Kiömlik a vérük, mint a por lenne, és a belük, mint a szemét. Pusztulás és kegyetlenség jellemzi az Úr napját. Olyan pusztulás és kegyetlenség, ami talán érthetetlen, talán öncélű horrornak látszik. Miért van mindez? Tehetjük fel a kérdést. Olyan harag ez, amit az emberiség és az egyéni ember is ritkán tapasztal meg. De még mielőtt azt gondolnánk, hogy semmi értelme az oktalan vérengzésnek, mielőtt azt gondolnánk, hogy Isten egy végtelenül kegyetlen Isten, el kell mondjam, hogy mindennek oka van. Oka van, és az ok nem Istennél keresendő. Nem Istennél keresendő, mert bálványimádás, hazugság, csalás a nép vétkeiről, Izrael vétkeiről van itt szó. Ezt olvassa a nép fejére Isten. Tehát van oka mindennek. És ne úgy képzeljük el, kedves testvéreim, hogy Izrael egyszer bálványt imádott, és utána az Isten rögtön lesújtott rájuk, hanem hosszú éveken, évtizedeken, sőt évszázadokon keresztül kérlelte őket. Mielőtt Zofóniás leírta volna ezeket az ítéletes proféciákat, Isten nagyon sokszor kereste a nép szívét. Kereste, hogy jobb útra, jobb belátásra térítse. Olyan volt ő ezekben az időkben a proféták által, mint az atya, aki kérleli a gyermekét, hogy tér már jobb útra, légy szíves. Ne csináld ezt, ne tedd ezt. Sokszor, sokszor, sokszor. Türelmesen kérlelte. És egyszer eljött az a pont, amikor már végképp értelmetlennek látszott minden kérés. Azonban, még mielőtt azt gondolnánk, hogy Isten csak erről a haragról szól, és mielőtt összedőlne bennünk az az istenkép, amelyet talán mindannyian táplálunk és megélünk, nevezetesen, hogy Isten nem csak ezt teszi, el kell mondjam, hogy azzal is más ő, mint mi vagyunk, hogy ő határt szab haragjának. Határt szab haragjának, mert az ember gyakran válogatás nélkül elpusztít mindent, de Isten nem pusztít el mindenkit gátlástalanul. Néhányan megmaradnak. Van egy maradék. Arról szól a felolvasott alapige Zofóniás 3.13, hogy van néhány ember, Izrael maradéka, akik kegyelmet találnak. De kik ők? Azok ők, azok az emberek, akik az erkölcsi romlottság közepette képesek úszni az árral szemben. Amikor mindenki azt mondja, hogy erre, ők elindulnak a másik irányba. Azért, mert tudják, hogy arra kell menni. Mert tudják, hogy az a helyes irány. Úsznak az árral szembe. Mennyire kifejező ez a magyar szólás. Árral szemben úszni. Mennyire nehéz, valóságosan, nem tudom, próbáltuk-e egy folyóban árral szembe úszni. Én még nem próbáltam, de nem is szeretném megpróbálni. Hiszen tudom, hogy az ár sokkal erősebb. Mégis a keresztény embernek lelki értelemben ezt kell megcselekednie. Árral szemben úszni. Azok, ezek a maradékok, azaz a csoport, akik nem hagyták el az Urat, mert nagyon csábító volt a bálványimádás. Nagyon csábító volt az az eszme és a gondolat, hogy ha bálhoz elviszed az ajándékodat,
akkor jó lesz a termésed, akkor jó lesz a bevétel. Csábító volt a tarka, csilingelő bálványimádás. Ők a maradék. Ők a maradék, akik megállnak és nem hódolnak be. Zofóniás alapigénybe leírja, hogy milyenek ezek az emberek, akik a harsány bálványimádásnak nem hódoltak be. Nem cselekszenek hamisan. Úgy gondolom, nem kell elmagyarázni senkinek azt, hogy mit jelent hamisan cselekedni. Nem jelent ez nagy nehézséget egyikünknek sem, hiszen Isten mindannyiunknak adott valamit, legbelül a mi szívünkben és lelkünkben, mondhatnám azt, adott egy Isten szikrát, amit úgy hívunk, hogy lelkiismeret, és ez halálos pontossággal elmondja nekünk, hogy mikor teszünk valamit hamisan, és mikor teszünk valamit jól. Még akkor is elmondja, ha olyan dolgot teszünk, amit talán semmilyen törvény nem szabályoz. Lehet, hogy a BTK nem bünteti. Megtesszük, és mégis a mi lelkiismeretünk jelez. Jelez gyakran akkor is, ha úgy cselekszünk hamisan, amikor nem látja senki. Ott van bennünk, és tudjuk, hogy mit jelent hamisan cselekedni. De nyilván keresztényként, hívő emberként ott van előttünk a törvény, amely Kálvin János szavaival élve tükörfék és ösztöke. Ott van, mint egy tükör. Mit teszel, ember? Jól teszed, vagy rosszul teszed? Aztán folytatja Zofóniás, hogy kik ezek, ez a felkent maradék. Nem beszél hazugul, és nem lesz csalárd nyelv a szájában. Gyakran összekapcsolódik, és kéz a kézben jár a hamis cselekvés, és a hazugság a nyelv bűne. Ahogy Jakab apostol leírja, a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa, olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket is beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Ilyen ereje, ilyen hatása, ilyen romboló ereje van az emberi szavaknak. Igen, a szavak mágusai kihasználják ezt az erőt. A szavak mágusai nem a másik ember javát akarják, hanem a másik emberből hasznot húzni. És ezzel szemben áll, a romboló, manipuláló, emberi szóval szemben ott áll a krisztusi egyértelmű beszéd. Az az egyértelmű beszéd, amely látja és ki is mondja az igazságot, amely megkülönbözteti a gabonát a fejvártól, a kecskét elválasztja a juhoktól. A kimondott hiteles igen és nem, hiszen Krisztus azt mondta, a ti igenetek igen, legyen a ti nemetek nem. Ami ezen túlmegy, az az ördögtől van. Ezen a mércén vajon hogyan állnak meg szavaink? Ezen a mércén állva vajon a maradékhoz tartozunk, vagy az árral együtt úszunk? Tegnap láttam egy filmet, amely arról szólt, hogy mindenki igazat mond egy városban, senki nem hazudik, még akkor is, ha bántó az igazság, aztán egy ember egyszer rájött, hogy sokkal jobban lehet érvényesülni a hazugsággal. És bement a bankba, és azt mondta, hogy neki nem 300, hanem 800 dollár van a számláján, és elhitték, és adtak neki 800 dollárt, és gazdag lett. Gyakorlatilag elmondja ez a kép, ez a történet is, hogy megéri nem igazat mondani. Megéri gyakran, és kényelmes, és kellemes, és nem annyira nehéz az igazságot ki nem mondani. Vagy egy kicsit elferdíteni, vagy egy kicsit másképp használni a szavakat. De vajon mindez a hasznosság, a kényelmességen túl mennyire áll meg Krisztus mércéjén? A mi igenünk igen, a mi nemünk nem. Valóban lefedik a mi szavaink a valóságot és a belső világunkat? Talán lehet, hogy önvizsgálatot kell ebből a szempontból is tartanunk. Végül egy gyönyörű képpel próbálja meg kifejezni a Szentírás az, hogy milyen a maradék, milyenek azok az emberek, milyen azoknak az embereknek a közössége, akik nem állnak be a bálványimádók sorába. A Szentírás a leírhatatlant próbálja meg kifejezni, a senki által meg nem tapasztaltat próbálja Zofóniás valahogy szavakba önteni, az üdvösségről próbál beszélni, akkor, amikor azt mondja, olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki, legelésznek és heverésznek. Nem tudom, hogy tudjuk-e, kedves testvéreim, hogy van a juhoknak egy olyan szokása, hogy délben, amikor a nap a legmagasabb ponton van, behúzódnak az árnyékba, leheverednek, és pihennek egészen addig, ameddig nem enyhül az idő. Úgy hívják ezt, hogy delelés. Ennek a delelésnek a képe jelenik meg Zofóniás leírásában, és ehhez hasonlítja Istennek a népét. Az üdvözültek serege egy nyáj, amely legelészik és heverészik, léte a teljes nyugalomban oldódik föl, és számtalan jellemvonása bontakozik ki Isten népének. Olyanok lesznek, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki, legelésznek és heverésznek. Talán a jólétet és a jól lakottságot emelném ki először. A jól lakott juhoknak a képében. Igen, bőség, megelégedettség az osztály része Isten népének. Tehát ott van a bőség. Aztán ott van a békesség. Békesség, mert nem háborgatja őket senki, mert nyugalom van, és ott van a harmadik ellenvonás, a biztonság. Biztonság, mert valahogy úgy érzik, hogy védve vannak. Bőség, békesség, biztonság. Mennyien keressük ezeket a dolgokat a mai világban? Sokan egész életüket ezért dolgozzák végig, hogy bőségben, békességben és biztonságban éljenek. Aztán eljön egy idő, amikor rájönnek, hogy nem kívül van mindez, hanem belül. Ugyanis belül a belső változás, a belső békesség és biztonság és bőség megtalálásával formálódik át a mi életünk kívülről is. És mindez délben történik. Szimbolikus jelentése van a delelő nyájnak, hiszen tudjuk jól, hogy délben van a legmagasabb ponton a nap, és ezzel kifejezi azt, hogy az Isten kegyelmének fénye is a legnagyobb mértékben és a legnagyobb intenzitással hullik rá az embervilágra. Délben delelő, legelésző, legelészésből megnyugodott nyáj. És végül egy utolsó jellemvonását szeretném kiemelni ennek a nyájnak, amitől nyáj egyáltalán. És ez nem más, mint az, hogy van egy pásztora, van egy jó pásztora. Kedves testvérek, talán egyetérthetünk azzal, hogy az az emberi csoport, amelynek nincs vezetője, az nem nevezhető közösségnek. Az lehet, hogy egy demokratikus csoport, lehet, hogy mindenféle jelzőket illethetünk rá, de ha nincs jó pásztor, nincs egy vezérlő elv, akkor nem nevezhető közösségnek, hiszen inkább szétszéledés ereje fogalmazódik meg egy ilyen közösségben, mintsem hogy a jó pásztorra való figyelés. Nagyon fontos, hogy legyen jó pásztora az Isten népének. Enélkül nincs értelme az egésznek. Olyan nyáj ez, kedves testvéreim, éppen a jó pásztor jelenlététől, aki a szeretetnek a legnagyobb fokát közli a mi irányunkba, amely nyájban mindenki ismeri egymást, ismerjük a többi tagot, ahol figyelnek egymásra a juhok. Az üdvözültek serege tehát egy ilyen élő közösség, a delelő gyunyájhoz hasonlít. Sok mindent elmond nekünk Isten Zofóniás által, olyanokról szól, ami személyre szabott talán, ami hozzánk szól, mint reménység közösségéhez. Hozzánk szól, mert nekünk közösségi szinten meg kell állni ebben a világban, oly módon, mint egy szigetnek, az árban, és hogyha körbenézzük, valóban látjuk, hogy a világban nagyon nagy az áradás, nagyon sok örvény van. Láthatjuk, hogy az úgynevezett civilizáció és fejlődés végpontja nem a közösség. Nem az a közösség, amelyről Zofóniás vizionált, és hiszem, hogy meg is élte. Nem az a közösség, aminek a belső ereje miatt talán mi is itt vagyunk, hanem a mai világnak a végpontja az egymástól elkülönült, atomizálódott sejteknek az összessége. Ezt próbálják minden szinten megértetni és belénk súlykolni. Ezt próbálják elmondani akkor, amikor különböző módon azt mondják, hogy minden ember különálló individuum, és csak így értelmezhető. Aztán a közösségi kapcsolópont csak másodlagos. Ezért ellensége a mai fő áramnak és fő sodornak minden közösség, amely gerincet, tartást ad. Ezért ellensége minden közösség, amelynek van jó pásztora. mert a mai világban sokan pontosan a zavarosban szeretnek halászni. Valahogy olyanok vagyunk ebben a közegben, és leginkább olyanoknak szeretnének látni bennünket, mint valami marionettbábuk. A marionettbábuknak a sajátossága az, hogy az ő szintjük felett van az irányító, és különböző, szinte láthatatlan cérnaszálakkal mozgatja a marionettbábuk tagjait. Egy kicsit ilyen a modern fogyasztói társadalom is. A cérnaszálak nem mások, mint az emberi szükségletek, és különböző fölöttünk álló érdekcsoportok megmozdítják, és tudják, hogy mire van szükségünk, és az ember mozdul. És erre megy, és arra megy, és ezt gondolja, és amaz gondolja. Természetesen a lelki szükségletek kielégítéséről is próbálnak gondoskodni pótszerekkel, virtuálisan, és azt mondják, hogy nem kell közösségbe menjél, és nem kell közösséget építsél, nem kell közösség része legyél, hiszen ott van az internet, a közösségi háló, kedves testvéreim. Ott van a televízió minden szobában. Ott vannak a televízióban a barátok, barátok között vagyunk, ugye? Ott vannak a valóságsók, amelyek imitálják, és azt hitetik el velünk, hogy mi is részesei vagyunk a valóságnak. De minek? Virtuális, nem megfogható, manipulált valóságnak. A természetes közösségek így módon valóban egyre inkább olyanok, mint kicsike kis szigetek ebben a nagy örvényben. Hogyha ezt látjuk, akkor elénk jön az a gondolat, hogy nem más ez, mint a jó pásztor vezetett nyáj, megmásított, pervertálódott, démonizált változata. Amikor az ember elhiszi, hogy van közössége, és még sincs. Amikor elhiszi, hogy jól lakik, és mégsem lakik jól. És ezt a világot jellemző módon áthatják azok a bűnök, amelyekre Isten ítéletet mondott Zofóniás könyvében is. Hazugság, csalás, hamis cselekvés. Ha az utóbbi 22 évre visszatekintünk, akkor el kell mondani azt, hogy manapság már olyan bűnökre közönösen reagálunk, amelyeket mondjuk 20-30 évvel ezelőtt még botránynak tartottunk volna. Ma az emberek többsége azt mondja, hogy ez politikailag így korrekt, megrándítja a vállát, és azt mondja, hogy ez így természetes, el kell fogadnom a másságot, te is más vagy, te sem vagy más, ismerjük a szlogeneket, és a bűnök ott vannak, és senki nem mondja ki rá azt, hogy bűn, senki nem meri kimondani, kedves testvérek, én már azt tapasztalom, nem merjük kimondani, megnevezni sem merjük, mert tudjuk, hogy gyehenna vár azokra, a világ szerint legalábbis, akik kimerik ezeket mondani. Hazugság minden szinten. Csalás, hamisan cselekvés. Érezzük és látjuk, hogy itt van ebben a világban mindez. Azonban jól tudjuk, hogy van menedék. Természetesen van menedék. Isten mindig kinyitja a kaput azoknak, akik szeretnének mást, akik szeretnének jobbat. Van egy hajlék, amiről egyre többen talán azt mondják, hogy oda csak a bárgyú keresztjének tartoznak, de ebben a hajlékban válhatunk igazán emberré. Az Isten által vezetett közösség emelhet föl ember mi voltunkra. Ösztön életből ember életté. E hajlékban tudunk kilépni a tömegben élő ember magányából, és különösen kísértez bennünket itt városon, amikor minden úgy van megszerkesztve, megstruktúrálva, hogy az ember ne egymással, hanem egymás mellett éljen. E hajlék, és szerencsés esetben a fizikai hajlék, tehát a templom, a gyülekezet lefedi a mennyei hajlék, az Isten országának a valóságát. E hajlék ajánlja föl az erkölcsi megtisztulás lehetőségét a világ megváltója által. És itt valóban elérhetjük lelki értelemben azt, ami Zofóniás elmondott, hogy itt legelésznek és heverésznek. Nyilván nem arról van szó, hogy ágyakat kéne betenni a templomba, hanem lelki értelemben az Isten közelében, az ő teljességéből veszünk valamit, merítünk az örök élet vizéből. Eszembe jutott egy történet, mely szerint egy afrikai missziói gyülekezetben istentiszteletet tartottak, és az istentisztelet után mindenki szokásához híven hazament, és a lelkész észrevette, hogy egy ember már ott ücsörög fél órája. Oda ment hozzá, és megkérdezte, hogy barátom, mit csinálsz itt, miért nem mész haza, mint a többiek? Azt válaszolta, hogy azért maradtam itt, mert napoztatom a lelkemet. Elmondja ez a történet, hogy valóban akkor van értelme itt lenni, akkor van értelme részt venni akár egy istentiszteleten is, vagy egy keresztény közösségbe, ha megéljük ezt a teljességet, ennek a legelésző nyájhoz hasonló teljességét, hogy naposztatom a lelkemet az Isten ragyogó fényében. Adja Isten, hogy lehessen ilyen közösségünk, akár ez a közösség is, de legyen ilyen közösségünk a családunk is. Legyen az örökkévaló mennyei hajléknak, a földi világ szerint való és ugyan töredékes, de mégis részben visszatükröző helye. Igen, e hely a mennyei Jeruzsálem, ahol maga az Isten a fény, minden élet előhívója, és e hely a mennyei Jeruzsálem földi elővárosa, amely tükör által homályosan, de láttatja velünk az eljövendő várost. Így zengjük mi is az Anya Szent Egyház tagjaiként azt, amit leír a Szentírás, akkor, amikor látjuk az ördög tombolását, ne félj Sion, ne csüggedj el, veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked, újjong Sion leánya, kiálts örömödben Izrael. Örvendez, vigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya. Legyen így a mi életünkben is, Isten kegyelméből. Amen. Istenünk, megvalljuk őszintén, hogy megriaszt bennünket az, amikor a te haragod kitöltéséről olvasunk és hallunk. Valóban ilyen nagy a vétke az embernek, valóban ennyire nem a te utadon jár az embervilág. Add Istenünk, hogy tehessük meg azt, amit mi meg tudunk tenni a saját életünk megjobbításában. Add, hogy ez itassa át a mi közösségeink életét, családaink, kapcsolataink életét, és ezáltal valósuljon meg valami, egy töredék akár abból, amit Zofóniás is meglátott proféciájában, és amelyet te is ígérsz a mi számunkra, hiszen békességet, biztonságot és bőséget ígérsz a te szeretteidnek. Add, hogy lelked által megvalósulhasson ez a mi életünkben is. Így áld meg közösségeinket, szeretteinket. Add, hogy tudjunk rád tekinteni, mint jó pásztorra. Add, hogy tudjuk felismerni, hogy a haragot te már kitöltötted Jézusra a Golgotai keresztfán. Hadd fogadjuk el ezt az áldozatot, és hadd éljünk ebből az áldozatból. Kérünk áld meg gyülekezetünket, imádkozunk Anya Szent Egyházunkért. Kérünk áld meg vezetőinket, akik szolgálatra kapták a hatalmukat. Imádkozunk a nehézségben lévőkért, a betegekért. Kérünk áld meg a gyászolókat vigaszoddal. És könyörgünk, hogy mint jó pásztor, maradj meg mellettünk, és mi is hadd maradjunk meg a te nyájadnak, legelőinek, juhaiként, akik figyelnek és hallgatnak a te hangodra. Jézus Krisztus nevében kérünk, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Végül testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene lesz veletek. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.